Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt a gondviselés házában. Egy telefonhívás önmagában is életet tud menteni a hidegben, jelentette ki a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila azt mondta, a vöröskód kiadása óta eltelt 5 napban 1047 hívás érkezett be a központi diszpécser szolgálatra, és a bejelentések alapján 409 embert helyeztek biztonságba. A jelzések száma meghaladta a korábbi évek hideg időszakaiban befutó hívásokét. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján, családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal, fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól, és ma ez Európa legbiztonságosabb országa. Azt is írta, 2010-ben vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri. 1 millió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek, fogalmazott. Már a új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét, mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben, húzta alá Szijjártó Péter. A tárcvezető a Nem unasz hajnal a litván pártelnökét fogadta, köszönetet mondott Remigijus Zemaitaitisnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. A magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve, erősítette meg a tárcvezető. Szijjártó Péter arra is kitért, az ukrán kormány a következő 10 évre 800 milliárd dollárt kér az ország működtetésére, de mi erre nemet mondunk. Magyarország utolérte Ausztriát az autópályák lakosság arányos számát, a 4 sávos utak volumenét tekintve, 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbrendű 4 sávos út áll rendelkezésre, mondta el az építés és közlekedési miniszter a közlekedési infón. A fejlesztések folytatódnak, jelenleg 60 milliárd forint értékben 4600 milliárd forint értékű autópálya és autóút tervezése zajlik, ennyi még soha nem volt, közölte Lázár János. A 8500 kilométernyi vasútvonalból mintegy 3000 van rossz állapotban, ebből 1000 kilométernyit újítanak fel az Európai Beruházási Bank közreműködésével, a szerződést már aláírták. A MÁV és a Volán járatai rekordszámú több mint 1 milliárd 100 millió utazást bonyolítottak le tavaly, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. Összesen 25 millió 200 ezer bérletet adtak el. A vállalatcsoport mintegy 50 ezer munkavállalójának bruttó átlagkeresete 710 ezer forint, hosszú évek után elérték, hogy meghaladja a nemzetgazdasági átlagot, ismertette a tárcavezető. A kormányzásuk 2010-es kezdete óta már 91 kórházat és 54 szakrendelőt újítottak fel, ismertette az egészségügyi államtitkár a Facebook oldalán. Politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós források egy részét, de hazai finanszírozással megvalósítják ezeket, ismertette Takács Péter, hozzátéve, hogy ennek egyik példája a Miskolci gyermekkórház felújítása. Nagy eredménynek nevezte, hogy tavaly 150 milliárd forintot sikerült a kórházak dologi kiadásának fedezetéül beépíteni a finanszírozásba. 14. Leópápa magán audiencián fogadta Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust, közölte a Szentszéki sajtóközpont. A találkozásról eddig egyik fel sem adott ki részletesebb közleményt. A Szentszéknél akkreditált venezuelai újságírók is a találkozót követően értesültek a tavaly Nobel békedíjjal kitüntetett Machado látogatásáról. A washingtoni Fehérház bejelentése szerint a politikust a következő napokban Donald Trump amerikai elnök is fogadja. Végül az időjárásról. Többfelé várható csapadék, a Dunántúlon ónos eső, fagyott eső, máshol több centiméternyi hó formájában. Délután kezdhet majd tisztulni az ég. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15, napközben mínusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián, Vera című regényének első részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szivacs kosztümre Jakub bácsi öntötte rá a vermutot. Nem szándékosan. Vera látta, épp csak oda nézett, de elkapta a pillanatot, amikor ez a furcsa nevű ember mondott valamit. Sára néni felnevetett. Jakub. Erre a férfi is, de csak azután, hogy Sára néninek tetszett, amit odasúgott neki. Együtt kacagtak. A férfi közben résre húzott szemmel bámulta a nőt, nem is figyelte a poharát, és a karfára terített kabátra löttyintette az italt. Akkorra már illetlenül hangos volt Béla bácsi születésnapi bulia, borzasztóan füstös lett a lakás. Vera néha befogta a fülét, vagy kérte Sárit, hogy meneküljenek be az ő szobájába, de a barátnője nem akart elbújni vele, és ez dühítő volt. Érthetetlen. Hiszen rajtuk kívül nem volt gyerek a házi buliban. Hangzavar volt a levegőtlen lakásban. Megszorult a nyár végi meleg a függő folyosón és az udvaron is. Sári szülei túl sok embert hívtak meg. Vera nem értette, miért nem jutott eszükbe, hogy ennyien nem fognak elférni, még leülni sem tudnak. De ez rajta kívül láthatóan senkit sem zavart. Mind ittak és kiabáltak, a papa is. Levette a nyakkendőjét, kigombolta az ingét, egyre pirosabb lett az arca, cigizett is, amit otthon soha. Legalábbis Vera még nem látta, hogy ilyesmit csinált volna. Csak a mama nem lett kiabálós és izzadságszagú. Ő olyan volt, mint mindig. Talán egy kicsit csöndesebb. Eltűntek a huncut, nevetős ránc hullámok a szeme körül, és valahogy öregebbnek nézett ki. Túl komoly volt ez a sötét kék blúz hozzá. Máskor, ha ilyen forróság van, mindig kivágott nyakút hord, és virágosat. A vörös, gyapjasan göndör hajából feszes kontyot csinált, így látni lehetett, hogy a füle olyan, mint egy manónak. Hegyes és elálló. Szomorúság áradt belőle, szája lefittyett, amikor keserűen a papa felé nézett. Vera egy idő után már nem is kérdezte meg, mikor mennek haza. Tudta a választ. Remélem nem sokára. Vera is oda nézett a papára, aki átölelte Sári apukáját, és azt énekelte, fel kell majd a nap. Amikor véget ért a dal, visszatették a tűt a lemezen, és kezdődött megint előről a szobában, fújoztak, nevettek az emberek. De aztán, ahogy megszólalt, együtt énekelték Béla bácsival meg a papával, bár őket nem lehetett elnyomni, mert tele szájjal öblösen kiabáltak, dülöngéltek egymásba karolva, és közben hadonáztak, mintha magyaráznának, te csak várj. Sára néni néha oda nézett. Intett, nevetett, aztán sugdolózott tovább a furcsa nevű férfival. Jakub bácsi akkor érkezett, amikor ők. A papa ismerte a honvédségből, ezért ő mutatta be Sára néninek és Béla bácsinak. Mulatságos színjáték volt, Verának már régen elmondta a papa, hogyan kell, de még soha senkinek nem kellett bemutatkoznia, ezért most jó lett volna kipróbálni. Ő is szerette volna elmondani a nevét, meg még azt is, hogy alig néhány nap és negyedik osztályos lesz, az pedig a legmagasabb osztály az alsóban, ezt azért tette volna hozzá, mert a felnőttek elszokták felejteni az ilyesmit, vagy egyszerűen nem is tudják. De ahhoz képest, hogy a papa otthon mit mesélt arról, hogy neki hogyan kell viselkednie az ilyen helyzetben, egyszerűen megfeledkezett róla. Ez rosszul esett neki, de hamar túltette magát rajta, azon kezdett gondolkodni, hogyan lehet az, hogy valaki idegen embert hív meg magához vendégségbe. Meg is kérdezte a papától, de ő csak annyit felelt, hogy Jakub bácsi az új koncertmester, ezt is csak úgy kutyafuttában vetette oda. A papának nem volt se ideje, se türelme beszélgetni vele, Vera még nem látta ilyennek, mintha valahová azután is sietett volna, hogy megérkeztek. Forgatta a fejét, a haját simogatta, pedig hátra volt fésülve, egészen lenyalva, feketén csillogott az olajtól, pedig máskor mindig össze-vissza áll, bohócosan kócos, hullámos és a szemébe lóg. Olyan volt, mintha összement volna. Még így is magas volt, de most nem tűnt hosszúnak a lába, se lapátnak a keze, mint máskor. Rágta a körmét, pedig nem szokta, azt még a mamának is tilos, és forgolódott, akárhová lépett a mama, egyszerre megint háttal állt neki. Vera számolta. Háromszor esett ki a papa kezéből a ropi, gyorsan itta a borokat egymás után, lehúzta az egész pohárral, és azt figyelte, kijön. Hangosan köszönt, ha belépett valaki. Vera látta, hogy a mama dühös, és mégiscsak halkan, kedvesen súgja neki. Lassabban, Gábor, baj lesz. Vera megkérdezte, mit csinál egy koncertmester. Izgalmasnak találta a szót, az utazós, sátras cirkuszok jutottak róla eszébe, a koncertmester azokkal vándorol, de a mama szerint Jakub bácsi hegedül és kész. Egy fontos hegedűs a zenekarban, ezért nevezik koncertmesternek. Vera csalódott volt. Már többször is végig kellett ülnie hangversenyeket. Egy regiment hegedűs van olyankor a színpadon, és reménytelenül hosszan húzzák, de hogy az egyik fontosabb lenne, mint a másik, azt nem vette észre. Az viszont tetszett neki, hogy Jakub bácsinak éppen olyan lángolóan vörös haja van, mint a mamának, és még göndör is. Akár hasonlíthatna is a mamára. Bár neki olyan a haja, mint egy bukós isak, mintha egy mókás, piros búra lenne a feje körül. Jakub bácsinak azért van ilyen szokatlan neve, mintha félre lenne mondva, mert lengyel. Végre behúzódtak a Sári szobájába. Vera imádott ott lenni. Sárinak egy sereg csodája van. Hosszú lábú, öltöztethető sírós babák, és egy etetős is. Meg legó, ami izgalmas dolog. Vera azt szerette és irigyelte a legjobban, mert a legóból bármit lehet építeni, hidakat is, mint a papa, és Sárinak több nagy dobozzal vett a dollárboltból az apukája, mert legót csak ott lehetett kapni. Ő meg hiába kérte, hogy hozzanak neki is. Elég egy sokkal kisebb dobozzal, amiből csak egyetlen hidacskát lehet felépíteni. A papa mindig azt felelte, hogy nekik nincsen valutájuk, ami nem csak bosszantó volt, hiszen Sáriéknak valahonnét mégiscsak van, de érthetetlen is, a dollárboltban biztosan dollár kell, és nem valuta. Sárinak rádiós autója is van, nincsen vezetéke, mégis arra kanyarodik, amerre az apró kart húzzák. Nem olyan béna kormány van a távirányítóján, mint amilyen a zsinóros Kodákon szokott lenni, és egy szempillantás alatt átszáguld a szobán, a falnak megy, felborul és berreg. Vera ugyan nem értette, minek egy lánynak rádiós ralli autó, de azért ő is kipróbálta, ha itt volt, és persze, ha volt benne elem. Ráadásul még egy dologra remek volt a versenyautó. Fel lehetett idegesíteni vele a fiúkat az osztályban. Még Végső Danit is, aki különben minden másban írtó menő. Farmerban jár, és még számkijelzős kvarcórája is van. Igaz, a háta mögött azzal csúfolják, hogy azért számos, mert a rendes óráról nem tudja leolvasni az időt. És ebben, ahogy a matematika órákon látták, volt is valami, de azért Végső Dani mégis a legvagányabb fiú az osztályban. És még ő is elsápad, ha meglátja a rádió irányítású sárga-kék Renault-t. Vera szerette volna tanítani a babákat. Elrendezni őket aszerint, hogy kire emlékeztetnek az osztályból. Nehezen ismerte volna be, de már hiányzott neki az iskola. Nem bánta, hogy néhány nap múlva vége a hosszú nyári szünetnek. Nagyjából úgy akarta leültetni a babákat, ahogy az osztályban ülnek a gyerekek. Aztán újra fésülni a lányokat, mert rendetlen a hajuk. A fekete baba szép, mint Dudás Jutka. Csak Dudának Kleopátra frizurája van, mint a tanítónéninek, a barna baba meg, bár nem hasonlít, jó lett volna Langalétának. De a babákhoz ma nem lehetett hozzányúlni. Sári szerint a mamája tiltotta meg, de Vera nem tudta elképzelni, hogy Sára nénit érdekelné, mit csinálnak. Soha nem jön be ide, még takarítani sem, mert Sáriékhoz minden nap jön Gina néni, aki elmegy a piacra, visszarakja a babákat és a játékokat a polcra, simára vasalja Sári köpenyét, és írtó finom sonkás szendvicset készít uzsonnára. Akkor hogyan is jutott volna az anyukájának eszébe, hogy a babákkal törődjön, amikor valószínűleg azt sem tudja, hogy vannak ebben a szobában babák? És miért éppen ma, amikor ő itt van? Miért éppen most nem lehet velük játszani? Végül nem vitatkozik, nem akar összeveszni a barátnőjével, akkor sem, ha ez most rossz érzés. A gyanú, hogy Sári hazudik, és igazából ő nem akarja, hogy babázzanak. Bejönni is nehezére esett, és most úgy ül az ágy szélén, mint aki folyton azt várja, hogy nyíljon ki az ajtó, mindig oda néz, de nem nyílik. A Vera mamáján kívül talán senki sem kíváncsi rá ebben az írtózatos hangzavarban, hogy ők hol vannak. Elég volt, kiáltja Sári, amikor ő le akarja venni a polcról a gazdálkodj okosant. Miből? Kérdezi Vera, mert ez már nem csak érthetetlen, de dühítő is. Sári nem válaszol. Kifelé néz. A szoknyáját igazgatja, Vera végignéz rajta és meglepődik magán. Amikor megjöttek, majdnem felsikított, annyira tetszett neki a barátnője ünneplő ruhája. Most meg úgy látja, nevetséges. Olyan, mint a gonosz lányok báli hacukája a hamupipőkében. Túl puccos, csipkés. Mint amikor ki van mosva az összes függöny, és a mama még egyiket sem aggatta vissza a karnisra. A haja is furcsa. Először azt is szépnek találta, de most komikus. Sok fényes csat csillog benne. A csatokon diónyi brossok. Nem katicásak, mint máskor, és fel van tűzve. Oldalt lakkozott loknik lógnak le. Olyan, mint a felnőtteké, amikor azt hiszik magukról, hogy szépek. Szőkébbnek látszik, mint szokott, pedig egyébként is tiszta tejföl, viszont hiába minden készülődés, mintha korpás lenne. De az is lehet, hogy a lakkon kívül valami mást is ráfújtak a hajára. Talán csak a rengeteg csillám ragadt oda a bőréhez. És különben is. Miért öltözött így ki? Ez az apukája születésnapi ünnepsége, nem az övé. Ők még kicsik ehhez. Csak azért lehetnek itt, mert vagy nem tudják, vagy nem akarják őket hová tenni. Vera elszomorodik. Azt találgatja, ha babázhatna és jókedvű lenne, vajon akkor is ilyeneket gondolna magában? Akkor észrevette volna, hogy a Sári szoknyája és frizurája rémes. Vagy akkor nem figyelne rá, még tetszene is neki? Megborzong. Próbál másra gondolni. Megijeszti, hogy őt egy kis babázással befolyásolni lehetne. Nem szereti, ha gonoszságon kapja magát, mert a gonoszság nem múlik el. És minél több derül ki belőle, annál több lesz benne. Sári nevetése riasztja fel. A barátnője azon szórakozik, hogy ő mennyire el tud gondolkodni. A szája is kinyílik közben, mintha elfelejtené tartani az állát. Vera ideges lesz, mert a mama is azt szokta mondani, felkötöm, ha mindig leesik. De hát ha valamit alaposan végig kell gondolni, ha őt az nagyon foglalkoztatja, akkor nincs ideje arra figyelni, hogy csukva van-e a szája. A mama szerint akkor sem illik tátott szájjal bambulni, mert ő már nagylány. Vera hiába tiltakozik, hogy szerinte ezekből egyik sem igaz, mert egyfelől hiába évvesztes, és lesz idén decemberben 11, még gyerek. Másfelől meg nem bambul, hanem töpreng. Ezt a szót a papától hallotta. Töprengeni sokkal elegánsabb, mint bambulni. Sőt, még a gondolkodásnál is jobb. Hagyd abba, mondja bosszúsan. Sári tovább nevet. Most már erőlteti. Műnevetés. Rosszul csinálja. Borzalmas színésznő vagy, mondja ki Vera, és ugyanabban a pillanatban a szájához kap. Hogyan csúszhatott ki rajta ilyen aljasság? Sári minden vágya, hogy valóban az legyen, ahogy az anyukája, meg annak az anyukája is Budapesten. Ők egy igazi színész dinasztia, ezt szokta mondani Sára néni, mert az ő anyukája híres művész, sokat szerepel a tévében, talán ezért nincs ideje az unokájára. Sári még csak néhányszor látta, de az éppen elég volt rá, hogy biztos legyen benne, ő is színésznő lesz. És Sári már több színdarabban is feltűnt, persze olyanokban, amelyekben gyerekszereplők is vannak. De Vera nem erre célzott. Ez csak az erőltetett nevetés miatt szaladt ki a száján. Aztán eszébe jutnak az előbbi kétségei, a nyomasztó gondolatok a gonoszságról, amit Sári puccos szoknyája meg feltűzött haja indított el benne, és ebben a pillanatban már nem is tudja igazából, miért mondta ezt. Nem úgy gondoltam, szól gyorsan. Sárinak remeg a feje, mint felelés előtt. Kirohan a gyerekszobából, becsapja az ajtót. Vera lép egyet, hogy utána megy, de csak az előtérig jut. A szobából sűrű füstszag árad, semmi kedve bemenni, és annyira nem is bánja ezt a gorombaságot. A babák meg a Sári gúnyolódása miatt sem. Aztán mégis rátör a lelkiismeret furdalás. Próbál másra figyelni, nem akar arra gondolni, hogy ez az előbbi otrombaság szándékos volt-e. Arra meg végképp nem, hogy amikor látta Sárit a színpadon, az igazából tetszett-e neki, vagy csak szurkolt a legjobb barátnőjének. Tétlenül áll az előszobában. A nagy szoba felé néz. Nem mer visszaosonni a kis szobába. Ha Sári kijön, legalább azt lássa, hogy itt várja, de nincs sehol. És most meglepő módon az előtér is üres. Az emberek vagy kint vannak a gangon és az udvaron, vagy bent a szobában. Mindkét irányból nevetés, kiabálás hallatszik. Csodás illat száll ki a konyhából. Nehéz meleg van a lakásban. A sütő felől tömény forróság árad. Vera elindul, hogy megkeresse, szereti nézni, ahogy sül a tészta. Ekkor lép be a fiú a kitárt bejárati ajtón. Valamivel idősebb Veránál, mulatságosan néz ki. Neki is göndör, vörös haja van, majdnem olyan lángoló, mint a mamáé. És éppen úgy áll, bukósisakosra nyírva, mint Jakub bácsinak, de az arca nem olyan, hanem vékony. Csinos álla van. A bőre meg csupa szeplő, és hatalmas, sötét, szinte fekete bogár szeme van. Nem lehet máshová nézni, csak oda. A fiú megáll. Vera érjog? Nem akar, de a szája nem engedelmeskedik. A fiú egy pillanatig nem mosolyog vissza. Mintha távolabbról jönnének most a buli zajai. Aztán végre viszonozza. Szélesre húzódik a szája. Kiállnak a szemfogai, mint egy vámpírnak. Nyújtja a kezét. József Lehocki vagyok. Egy kicsit meghajol, ami olyan, mintha valami régi filmben történne, talán ezért rodja meg Vera térde, vagy csak rosszul lép, de az biztos nem igaz, amit később Sári mond, aki ekkor lép ki a nappaliból, hogy ő pukedlizett volna. Vera azelőtt nem is ismerte ezt a szót, és ez szerintem mindent bizonyít. Sárival később sokat vitatkoznak arról, mi történt a bemutatkozáskor, és ő azért bizonygat mindent ilyen határozottan, hogy magát is meggyőzze, mert az az igazság, hogy valamiért nem emlékszik rá, mi történt. Ő azok után, hogy kiszaladt a száján, milyen szokatlan név, József? Furcsa, hogy úval kell mondani. Egyáltalán elárulta-e az ő teljesen normális sajátját, vagy nem? És miért rogyott meg a térde, ha megrogyott tényleg? Sári ettől kezdve úgy nevet a buliban, mint az anyukája, és mindig ott akar lenni, ahol a felnőttek. Most már szó sem lehet róla, hogy elhúzódjanak, pedig Vera már azzal is beérné, ha bemehetnének. Nem baj, hogy nem szabad se társasozni, se babázni. Csak ne csípje a szemét a füst. A friss süteményből alig marad. A mama megfogja a vállát, hogy nem illik oda rohanni a tepsihez, de a felnőtteknek senki sem fogja meg a vállát. Mire a friss sütemény beér a szoba belsejébe, már csak a széle marad. Arra meg alig jutott csokoládé. Sári még abból sem kér, pedig imádja az édességet, a kakaót különösen, de most feltartja a kezét és int, hogy ugyan. Csuklóból, mintha az anyukáját parodizálná. Sára néni szokta így, csak ő valahogy ügyesebb. Ott állnak egy zárt körben mindenkinek háttal, Jakub bácsi meg József, aki így, hogy mellette áll, azért mégiscsak hasonlít rá, szóval minden bizonnyal a fia, és ott van még Sári meg az anyukája. Ők is olyanok, mint két tojás. Egy nagy, egy kicsi. Sári és Sára néni nevetnek. Jakub bácsi mosolyog, de amennyire Vera látja, mert persze dehogy is néz oda, József soha. Vera próbálja feltalálni magát, de nehéz. Nem szól hozzá senki. Kilép a folyosóra, aztán vissza a mamához, aki még mindig ott áll a szobában a nyitott ablaknál. A papa arrébb, az új bárszekrény mellett, csupa folt az inge az izzadságtól. Béla bácsival énekelnek, zavarba ejtően furcsán, nem nevet senki, és ezt a dalt nem is énekli más. Szól a kakas már. A mama kifelé néz. Észre sem veszi, hogy Vera bejön. A két férfi egymásnak támaszkodik, összetapasztják a homlokukat, és úgy kiabálnak, majd megvirrad már. Vera nézi őket. Ijesztő. Mintha sírnának. De ekkor Sára néni kiabálni kezd. Elég legyen! A társaságból néhányan elindulnak haza, aminek Vera örül, mert azt reméli, hogy akkor ők is mehetnek, de sajnos nem. A Sári apukája meg a papa csak nyakalnak tovább, és ugyan nem éneklik végig a dalt a kakasról, ők nem mennek sehová. Még így is borzasztóan sokan maradnak, többen bejönnek az udvarról, esteledik. A Lehockiék meg Sári a mamájával továbbra is a szoba közepén, mindenkinek háttal, zárt kicsi körben. Mintha valami játékot játszanának, vagy titkos megbeszélni valójuk lenne. Vera úgy érzi magát, mint aki láthatatlan. Úgy mehet fel alá, hogy nem szól hozzá senki. Rá se hederítenek. És ez többé-kevésbé rendben is van így, hiszen felnőttek, és számára szinte mind idegenek. Ő csak Géza bácsit, a felsős testnevelés tanárt ismeri, őt is csak azért, mert ő a lovastorna edző is. Meg persze Sáriékat, és a saját szüleit. Meg elvileg Lehockiékat, igaz, Jakub bácsinak bár ott volt, nem lett bemutatva. Egyszerre csak azon kapja magát, észreveszi, ahogy az éhséget szokta, vagy amikor belefeledkezik a játékba, és hirtelen nagyon kell pisilnie, hogy szomorú. És haragszik is Sárira, amiért nem törődik vele, és amiért ott majomkodik a mamájával, és egyfolytában kacarászik. Miért csinálja? Sosem szokta igazán irigyelni, még a legó meg a babák miatt se, de most összeszorul a szíve. Nem tudja miért, hiszen ő nem szeretne ott állni abban a körben, hogy mindenki őt nézze. Akkor meg mi fáj ennyire? Felnéz. A mama rámosolyog. Vera fél, hogy meg fogja kérdezni, miért nem megy oda Sárihoz beszélgetni, de a mama most nem firtat semmit. Ehelyett átöleli és magához húzza. Meleg és boldog érzés, meg furcsa is. A mama valamiért mindig tudja, mit kell csinálni. Máskor biztosan megkérdezte volna, sőt, talán rászólna, hogy menjen oda. De most nem. Majd csak eltelik ez is. Súgja neki. Vera elmosolyodik. Imádja, ha a mama titkokat árul el neki. Például ezt, hogy ő is unatkozik, és egyedül van. Hogy neki is rossz itt. Most már ketten vannak egyedül. És akkor az már nem is egyedül lét. Persze attól még unatkoznak, mert itt semmit sem lehet csinálni. De akkor is más.
Grecsó Krisztián, Vera című regényének első részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Világszintű elismerésekben, Grand Prix nagydíjban, Aranyember díjban és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez, amelyeket így az elmúlt években, vagy mondhatom azt, hogy évtizedekben, mint te, mint pedig a kórus magáénak tudhat. Hogyan indult ez az út, milyen lépcsőfokok vezettek addig, hogy ennyire színes, gazdag, és hát gondolom tele van a naptáratok, ennyire sok rétűben megmutathatjátok a tehetségeteket szerte a világon.
Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, köszöntöm a hallgatókat is, ez számomra megtisztelő, hogy elmondhatom, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk. Évtizedekről még nem beszélhetünk, hiszen a Vox Mirabilis kamarakórus 15 éves összesen, és nekem nagyon sok elődöm volt, akire felnéztem, karvezetők, kórusvezetők, karnagyok, és én úgy szerettem volna, hogy egy olyan kórust kialakítani, ez a mottóm is, hogy nem csak kórus. amellett, hogy nagyon elkötelezettek a kórustagok, nagyon tisztán, szépen énekelnek, képzik saját magukat, és egy nagyon komoly hangképzés van a kórusban, amit én tartok, és sokszor hívok segítséget ehhez. Ez vezethetett talán oda, hogy most ilyen eredményeket értünk el. Én szerettem volna egy más típusú kórust létrehozni, ami elsősorban közösség, és akik elsősorban összetartanak, és nem csak egy csapat, aki összejár énekelni, és magas szinten énekel, hanem egymást segítik, és mindenféle egyéb társadalmi megmozdulásban, jótékonyságban részt vesznek. Viszont kiválogattam azokat a komoly énekeseket, akik erre elköteleződtek, nem azokat, akik profin énekeltek, hanem azokat, akik erre elköteleződtek. Mi kamara kórus vagyunk, tehát 30 maximum a létszámunk, de nagy kórusként is meg tudunk jelenni, hiszen most már lehetővé teszi az elvégzett munka, hogy nagyon komoly nagy műveket is elő tudjunk adni, akár kisebb létszámmal is.
Ha jól értem, nem profi énekművészekből áll a kórus, hanem pusztán csak zeneszerető, a szónak a jó értelmében vett amatőr művészekből?
Így van. Mi egy amatőr kórus vagyunk. Az amatőrség az egy kicsit pejoratív ma Magyarországon, ezért én sem szeretem használni, de az amatőrség az azt jelenti, hogy nem ebből élünk. Orvosok, pedagógusok, óvónők, menedzserek, vagy például labor igazgatók, mindenféle szakma megtalálható itt nálunk. Igazából ebben a kórusban én vagyok az, aki profi. Van ugyan még két zongoratanár, akik szintén ugye tanárok és zenetanárok, de mindenki másnak más a szakmája. Műszaki ellenőr, előadó, boltban dolgozó, vagy adminisztrátor, tehát sorolhatnám. Egy cél vezet minket, profin énekelni, profin megjelenni, és nem csak az, hogy mi nagyon magas szinten énekeljünk, hanem mindent, amit egy profi kórus csinál, ugyanúgy csináljunk. Tehát nem csak a megjelenésünk, a bevonulásunk, a magas szintű éneklésünk, hanem hogy elkötelezettek legyünk, és hogy mi egy olyan közösséget tudjunk megmutatni, akik túllépnek a kórus, és túllépnek az amatőr kórus megfogalmazásán. Ez számomra azért is érdekes, mert bárhol megjelenünk, és tényleg szerénytelenség nélkül mondom, szinte nem hiszik el, hogy mi amatőr kórus vagyunk. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy összeválogatott profi csapat, és ha azt mondom, hogy igen, most már igen, azért, mert az elkötelezettség mindenkit a profizmusra sarkal. Arra, hogy gyakoroljon, arra, hogy eljárjon esetleg külön énekórára, arra, hogy részt vegyen a kórusnak minden megmozdulásában. Tehát amatőr kórus, de igyekszünk mindent profin csinálni.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen háttérrel még inkább a hallgatóink számára is egy meglepetés, és talán a kórus számára is meglepetés volt. Nem biztos, hogy ez a legutóbbi fellépésetek, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb volumenű, ami nemrégiben volt, a World Peace Choral Festival. Ha le lehetne fordítani, akkor ez ilyen világbéke fesztivál és verseny, amelyre meghívást kaptatok, ennek a résztvevői voltatok. Hogyan lehet kieszközölni egy ilyen meghívást? Tehát beszéltél már arról, hogy mire törekedtél a közösségépítésben, és hogy mennyire elkötelezettek a tagok, de milyen lépcsőfokok vezettek el addig, hogy nem is ti neveztetek erre a versenyre, hanem titeket kerestek meg, és úgy kaptátok ezt a meghívást, felkérést.
Igen, most már néhány éve meghívásokat kapunk, és nem nekünk kell jelentkezni valóban. Nagyon komoly munka van e mögött, rengeteg fellépés, rengeteg gyakorlás, rengeteg egyéni hangképzés, rengeteg kis csapatban való éneklés. Tehát én 15 évvel ezelőtt, amikor ezt a kórust elindítottam, illetve a templomi kórusból, ami megvolt már előtte is, és egy nagyon jó kis csapat volt, gondoltam, hogy szerintem többre is képesek vagyunk, és ezáltal több fiatal is csatlakozott hozzánk. És ez például Magyarországon különleges, hogy nekem a kamara kórusomban 7 tenor, 7 basszus van, ami egy nagy kórusnak is bizony örömére válna. Azért, mert én azt látom, hogy a fiatalok el akarnak köteleződni. Csak meg kell nekik mutatni, hogy hova lehet elköteleződni. És amikor megkérdezik, hogy hogy tudom rávenni ezeket a fiatal 20-30 éves fiúkat, hogy fölvegyék a lakcipőt és a smokingot, akkor én nem értem a kérdést, hiszen alig várják, hogy fölvegyék egy-egy szereplés alkalmával. De visszatérve erre a bécsi világversenyre, ez számunkra azért volt nagyon különleges, mert itt több lépcsőfokon kellett átmenni. Tehát először is meghívást kaptunk, aminek már nagyon örültünk. Utána a második lépcsőfok az volt, hogy a beküldött felvételek alapján is kiválogattak minket. A harmadik lépcsőfok pedig az volt, hogy megmondták, hogy mi lesz a kötelező mű ezen a versenyen. Na most ott már szintén kiestek kórusok, és maradtunk jó páran azért, mert 35 kórus 27 országból. Tehát valami elképesztő, hogy Brazíliától, Ausztrálián keresztül az északi országok, a keletiek, a japán, a Fülöp-szigeti, a kínai, tehát hogy mindenhonnan volt, hihetetlen volt ezt különben látni, és hihetetlen volt azt látni, hogy mindenki profin működött ott is, tehát hogy tényleg nem volt ez a nem tudom hova megyek, nem tudom mit csinálok, és hát nyilván ez egy Edward Elgárnak a The Shower című műve volt, ami egy nagyon nehéz mű, egy ilyen kis falatnak tűnik, de nagyon nehéz ezt megcsinálni és elénekelni. Amin számunkra rendkívüli volt, hogy a zsűri a mi kötelező művünket ítélte a legjobbnak, ami tehát nagyon, nagyon izgalmas. Viszont ugyanakkor ezt az angol művet hallani a braziloktól, vagy a mongoloktól például, ez számunkra rendkívül izgalmas és érdekes. És itt nem is kifejezetten a kiejtésre gondolok, hanem a zeneiségre, a zenei megformálásra. És amikor Bécsben, ugye ez egy fesztivál is volt, tehát napi legalább 2 vagy 3 koncertet is kellett adnunk itt, ott, amott, idősek otthonában, templomokban, aztán az enszékházban, tehát sok-sok programot szerveztek, hogy gyakorlatilag ez is elég lett volna, hogyha verseny nincsen, és a versenyen pedig a bécsi fiúkórusnak a koncerttermében énekeltünk. Hát ott is nagyon nagy siker volt, és bejutottunk a kvázi döntőbe, amit pedig a Muzikverányban szerveztek és rendeztek, és én bevallom őszintén, a mi kórusunknak, nekem a célunk az volt, hogy a Muzikverányban énekeljünk. Az, hogy hanyadikok, meg hogy. Persze, amikor már ott van az ember, akkor már gondolja, hogy fú, azért most már jó lenne még valamit elérni, de bemenni oda egy jó értelembe vett amatőr kórusként, és ott énekelni, hát ez egy olyan felemelő érzés volt, és olyan döbbenet volt, hogy volt, aki utána sírva fakadt, mert örömében, mert hogy ezt meg tudtuk lépni, ezt a dolgot. Tehát nincsenek szavak, amikor befejeztük a műsorunkat, és a Muzikverány közönsége ovációban tört ki. Tehát gyakorlatilag földbe gyökeredzett a lábunk, és utána szinte inteni kellett a kórusnak, hogy akkor vonuljunk le, mert tényleg döbbenten álltunk ott. Nagyon-nagyon nagy siker volt. Ez talán a 15 évnek a legnagyobb sikere eddig. Azóta persze már megjártuk Szerbiát is, és onnan egy külön díjjal jöttünk haza. A nemzetközi zsűri nagyon jónak ítélte a kórusnak a fellépését, és biztatott minket, hogy sok-sok versenyen vegyünk részt. Nem célunk a versenyzés igazából, de időnként el kell helyezni magunkat, hogy hol tartunk. És amikor például a mongolok nyerték meg ezt a bécsi versenyt, mi pedig másodikok lettünk, akkor azt kellett látni, hogy óriási, hihetetlen profi volt a mongol csapat, akik, tehát minden egyes megjelenésük és megszólalásuk példa volt számunkra, és mindig van honnan és mit tanulni, és szerénynek kell lenni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy vannak nálunk jobbak, és szerintem mindig lesznek nálunk jobbak, és azoktól tanulni kell.
Thank you.
Mennyire lehet egy ilyen világversenyen, fesztiválon, és egyáltalán céle az, hogy az ember az anyanyelvén énekeljen, és az anyanyelvén mutasson be egy művet?
Feltétlenül. Elengedhetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy magyar kórusmű nélkül nem lehet. Nem lehet. Nem csak azért, mert óriási a magyar kórusmű irodalom, hanem azért, mert a magyar nyelv egy olyan különleges, hogy egyszerűen, tehát azt látjuk, hogy a zsűri hátradől, és hallgatja, és figyeli. És ott akotta a kezébe, de hogy annyira élvezi a magyar nyelv különlegességét, hogy gyakorlatilag szinte a kórusmű végére jut eszébe, hogy hoppá-hoppá, jó lett volna valami zeneileg is figyelni vagy írni, mert nyilván mindig van kritika, amit lehet írni az éneklésünkre. Daróczi Bárdos Tamás Madárettető című különleges, de nehéz művét vittük oda. Ritmikailag is nehéz, megszólalásában is, ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog, de ezen kívül kortárs műveket énekeltünk, mert nekünk az egyik specialitásunk a kortárs magyar, külföldi, egyházi és világi művek. Nagyon-nagyon szeretünk kortárs műveket írni. Nagyon sok magyar zeneszerző ír nekünk kortárs műveket, még nem is tudtuk mind bemutatni. Nem bírtunk sort keríteni rá, attól függetlenül, hogy egy évben minimum 30 fellépésünk van, és nagyon-nagyon sok, közel 40 új művet tanulunk meg. Hát ebbe azért van munka bőven. A külföldi kortárs műveket is nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon élvezik a kórustagok, amikor egy ilyen új művet tanulunk. Van, hogy ők hoznak, vagy ők mutatnak, hogy, és visszakérdezek, hogy nem lesz ez túl nehéz, nem. Például a férfi karommal és a női karommal is, akik ugye ilyen 10 főből állnak, külön is szoktam énekelni, megszólaltatni műveket. 9 szólamú férfi kari művet énekeltünk el, és egy 6-7 szólamú női karit is külön. Mindegyik külön-külön kiemelkedő, és együtt meg pláne.
Kedves hallgatóink, vendégünk Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamara Kórus Művészeti Vezető Karnagya.
Ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés is, hogy nyilván szükség van arra az elkötelezett tanulásra, ami ezt a folyamatot megelőzi, vagy ezt a versenyt, egy fesztivált megelőz, De mennyire viszi a művészeti vezető a karnagy a vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni, legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni, többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön intsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta, egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék. Tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém, azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva, ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a négy énekli, akkor az énekli. Az a nyolc, akkor az, ezt szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem négyet kell, vagy ötöt, vagy hatot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az egyet ő meg tudja tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy, főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom négy sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul. Tehát, hogy mindig valami más. Vagy hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betörtöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szopránok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
Oh.
Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával, Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!